tudják-e, mikor találkozott először keresztelő János és Jézus? Előbb felolvastuk a történetet, ti meg tudjátok mondani. Ők azonnal rávágták, hogy biztosan akkor, amikor keresztelő János megkeresztelte Jézust a Jordánban. Hát nem. A kicsit teoretikusabbak gondolkodtak, aztán úgy válaszoltak, hogy tekintettel arról, hogy a két anya rokon volt, biztos az első szülinapi bulin, ugye így fogalmaztak a srácok, vagy már amikor együtt tudtak játszani. Hát nem. Lukács evangélista mást mond nekünk, és ott az igazság. Ő azt mondja, hogy keresztelő János és Jézus néhány nappal azután találkozott először, hogy Jézus a Szentlélektől megfogant Mária méhében, János pedig már 6 hónapos magzat volt a rokon idős asszony Erzsébet méhében. Jézus és keresztelő János tehát, ezt írja a Biblia, és így igaz, azelőtt találkoztak, mielőtt megszülettek volna. Ez elég romantikusan hangzik, igaz? Igen, pedig nem az, annál sokkal több. Sokkal több, mint romantikus. Mert János és Jézus érzékelték egymást az anyjuk méhében. Mária elutazott Názáretből, és felkereste a több napi vagy heti járásra a judai hegyvidéken élő városban élő rokonát, Erzsébetet. De miért ment oda? Honnan vette ezt, hogy el kéne mennie? Mert Gábriel angyal, aki Mária meglátogatása során kijelentette, hogy ő, aki még nem ismert férfit, megfogant a méhében a Szentlélektől, és a magasságos fiát hordozza magában. Most ez a Gábriel arkangyal azt is megsúgta, hogy rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére. Hát ez már sok. Ez már olyan sok az örömhírből, gondolhatta Mária, hogy ezt egyedül nem tudja elhordozni. Ennyi csodát, ennyi érdekességet meg kell, hogy osszon valakivel. De kivel? Azt, hogy ő a Szentlélektől fogant, egyedül egy ember ismeri el és hiszi el, ő pedig József, a jegyese. Ha nem is érti, de hiszi, nem azért, mert neki az érthetetlent is be lehet magyarázni, hanem azért, mert Józseffel külön is beszélt az Úr angyala. József egyébként, aki hosszmértékben, súlymértékben, kivitelezési tervekben és szállítási költségekben gondolkodó ácsmester volt, ez a József ahhoz tartotta magát, amit az Isten üzent neki, és elvette Máriát, mert neki az volt az első. Mit mondott Isten, akkor is, ha nem érti. Szóval Józsefben megbízott Mária. Na de, hogy Erzsébet, aki meddő volt, idős létére gyermeket vár. Ugye tudjuk azt, hogy Mária még nem tűnt ki, hogy áldott állapotban van, tehát Józsefről sejthette Mária, hogy majd ő is elhiszi, hiszen elmesélhette neki József a történetet. De hogy Erzsébet meddő volt, és öreg asszony volt, és gyereket vár az öreg férjétől, a híres Zakariás paptól. Itt lehet valami plusz, valami mindenki előtt elpalástolt, valami kettejük között, Erzsébet és Mária között, isteni titokkal megszépített összefüggés. Mária tehát fogja magát és elindul. Irány a judai hegység, mert ezt meg kell beszélni Erzsébettel. Mind a ketten áldott állapotban vannak, de nincs a földön az a rabbi, aki ezt a két különös egyidejűséget, ráadásul egy bővebb családon belül meg tudná magyarázni. Mária szerencsésen megteszi az utat, feltűnnek a júdai hegyek előtte, először a városka iránt érdeklődik, merre van az, aztán amikor útba igazítják, akkor a ház felől érdeklődik újra, és végre megérkezik. Belép Erzsébet és Zakariás házába, otthonába. Valószínűleg csak az asszony van otthon, mert őt köszönti illendőképpen, és ekkor, ebben a pillanatban találkozik először János és Jézus. Hallottátok a Szentírásból, amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. És Erzsébet, a sokkal idősebb rokon, nem a Szappan operáknak a jelenetét adja elő, az éppen nővé cseperedett kis vidéki rokon Mária előtt. Szia, hát, hogy kerülsz ide, iszol valamit? Nem. Ez egy szent találkozás volt. Betelt Erzsébet szent lélekkel, és hangos szóval kiáltotta. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Honnan tudta? Honnan tudta Erzsébet, hogy a távoli galileai rokon lány, Mária, aki állítólag így beszélik a nagycsaládban, valami asztalossal, vidéki asztalossal van eljegyezve, áldott állapotban van. Honnan tudta? Olvastam. Onnan, hogy betelt szent lélekkel. Isten szent lelke, a szent lélek Isten azonnal feltárta előtte a tényeket. Maga Erzsébet ezután szintén elárulja Máriának, úgy, mint két áldott állapotban lévő terhes asszony egyik a másiknak, amint meghallottam a köszöntésedet, újjongva mozdult meg a magzat a méhemben. Van itt egy nagyon fontos kifejezés, testvérek. Nagyon fontos. Újjongva mozdult meg a magzat a méhében. Még egyszer mondom, újjongva mozdult meg. Lukács evangélista ezt egyetlen egy szóval írta le az ő választékosan szép görög nyelvén, es Christesin, így hangzik, újjongva mozdult meg. Így fordítjuk, és ez azt jelenti, hogy ugrált, táncolt, ezt jelenti ez a szó. Keresztelő János magzati létében nem csak egyszerűen megmozdult, hanem újjongva táncolt. Higgyétek el, hogy ez nem túlzás, mert ezt a szót használja egy másik helyen Lukács evangélista, éppen ő, amikor ő is lejegyezte Jézus boldog mondásait, amikor arra hívja fel a figyelmet, hogy Jézus a hegyen elhangzott boldog mondások bejelentésekor, amikor ott tart, hogy az őt követők számára boldogságot jelent a kiközösítés, a megalázás, azt mondja Jézus, hogy örüljetek azon a napon és újjongjatok. Ugyanazt a szót használja. Örüljetek, és azon a napon, és nem mozduljatok meg anyátok méhében, hanem perdüljetek táncra. Újjongva örvendezzetek. Táncra perdülve örüljetek annak, hogy méltónak bizonyultatok arra, hogy az én tanítványaimnak nevezzenek titeket. Hát ennek örült, és így örült már János Erzsébet méhében. Már akkor. Mária 3 hónapig ott maradt Erzsébettel. Ezt szépen összeadjuk az előbb jelzett 6 hónappal. És milyen következtetésre jutunk? 3 meg 6, az 9. Két áldott állapotban lévő asszony, bizony. Mária megvárta keresztelő János születését. Addig ott maradt és segített Erzsébetnek. Ne fűzzünk ehhez semmiféle teológiai vagy érzelmi hátteret, nem is nagyon magyarázható meg ez a történet rész. Én azt mondom, hogy Mária egész egyszerűen látni akarta azt a gyermeket, aki előkészíti a magasságos fiának, ő méhében hordozott Úrnak az érkezését. Nem akarom megversenyeztetni őket, de az egyik legszebb adventi történetet hallottuk. A magzat János és a magzat Jézusnak az első találkozását, ennek a hiteles leírását. Mindenki tud örülni. Vajon mindenki át tudja adni magát ennek az örömnek? Ha nem is adventkor, de legalább karácsonykor? Nem hiszem. Tudom, hogy nem. Mindenkinek boldog a karácsonya teljes mértékben? Sajnos nem, mert sötét fények vetülhetnek erre a napra. Miért? Mert advent 4 hetében, december 25-én az azt megelőző és az azt követő napok is olyanok, mint a többi. Olyan, mint bármikor, bekövetkezhet bármi. Van, aki karácsonykor gyászol szülőt, barátot, rokont, házastársat. Vagy amikor hallja a karácsonyi történetet, minden karácsonykor megesik sajnos a fiú születésének, Jézus születésének hallatán egy meg nem született gyermek juthat az eszünkbe, vagy megint másoknak az áldásként kapott gyermeknek nem jut ajándékra való, vagy nem jön haza a gyermek karácsonyra, hogy nem hívott meg magához, és a többi hír, karácsonykor is elhangzó hír, megmondta az orvos, hogy mire számíthatunk, megmondta azt, hogy mire nem számíthatunk. Álmok mentek veszendőbe, és beteljesedett álmok kiábrándítóvá váltak. Váratlan események karácsony táján. Na, mit mond erre a Biblia? A váratlan eseményekre. Nem várt próbatételeim közben két nem várt terhességről beszél. Ez az adventi történet. Erzsébet idős volt, Mária pedig házasságon kívül fogant. Elég váratlan esemény mind a kettő. Hogyha beleéljük magunkat ezekbe a helyzetekbe, nem csak a karácsonyi történet csillogásába, hanem abba, hogy mit érezhetett ez a két asszony. Ha beleéljük magunkat ebbe a helyzetbe, akkor a régi történet hirtelen nagyon világossá válik ebből a szempontból is. Nem várt baj, kihívás, bonyodalom, szégyenérzet, kilátástalanság, erkölcsi zűrzavar, Erzsébet esetében aggodalom a test tűrőképessége miatt. Az élet nehéz. Mindig nehéz volt a fiatal Mária életének válságosan örömteli helyzete, csak egyetlen egy példa erre. Abban a korban, amikor még éltek az erkölcsi életvitelnek az értékei, Mária a hajadon terhes nő helyzetét élte át. De Józsefnek sem volt könnyebb, hogyha nem veszi el Máriát, akkor megkövezik a lányt. Ez volt a akkori ítélet. Házasságon kívüli terhesség, azonnali megkövezés. Halál. Hogyha elveszi, akkor pedig mindenki előtt magára kell, hogy vállalja József azt a szégyent, aminek az isteni rendeltetését úgyse hiszi el senki. Hát ilyen még nem volt soha. Ki hinné el? Az öreg pap, Zakariás, felesége Erzsébet mindketten szintén kritikus helyzetben voltak. A társadalom, főleg a papok tekintetében megkövetelte a magas gyermekszámot, gyermekáldást. Most legalább egy gyerek születik, de ki fogja felnevelni? Ők már öregek, idősek. És vajon, kérdezik a kegyes emberek, a nagyon kegyes emberek, azok mindig ilyeneket kérdeznek, miért némult el Zakariás pap vajon? Meg hát valamit nincs rendben a családban, suttoghatták a hátuk mögött. Ez a kis adventi epizód nem engedi elfeledtetni velünk az egyik leggyakrabban emlegetett közhelyet, az, hogy az élet nehéz. A múltkor baráti társaságban már eléggé eltelt az idő, éjfél felé közeledett, tudjátok, amikor már nagyon-nagyon mély gondolatok kerülnek elő és megbeszélésre, akkor az egyikünk azt a kérdést tette fel egy barátom, hogy találkoztatok már valakivel, aki azt mondta, hogy az élet könnyebb, mint gondoltam? Nem. Nem ismerünk ilyen embert, aki azt mondja, hogy az élet az könnyebb, mint ahogy elképzeltem. Máriának sem volt könnyű élete. Egy zsidó, kicsiny városban, inkább faluban élő gyermekként nem lehetett sok önfelett hétköznapja, de attól kezdve, hogy a Szentlélektől fogant, és amikor kiderült róla, hogy áldott állapotban van, akkor még több nehézséggel kellett megküzdenie. És ő tudta, hogy ez így lesz. Máriának szüksége volt Erzsébetre, mert néha kell valaki, nagyon jól tudjuk, néha kell valaki, akivel meg kell beszélni, ki kell beszélni a nehézségeket. De kivel? Nemrégen tudtam meg, hogy az akkori Názáretben körülbelül 300-an, maximum 400-an élhettek. Ez egy tény, hát jó, elfogadjuk, de miért? Elég szép hely ott Galileában, több lehetőség is lenne földművelésre, miért csak 400 ember élt? Azért, mert egyetlen egy kútja volt, nem tudtak több kutat ásni. Egy kút az körülbelül 300-400 embert tud eltartani. Názáretben, ilyen kis helyen 300-400 ember, mindenki ismert mindenkit. Ez adott helyzetben jó, de egy másik adott helyzetben épp olyan rosszá válhat. Akkoriban Mária áldott állapotba kerülése, később, amikor a pocakjának a növekedése is beindult, akkor ez lehetett a fő téma Názáretben. Főleg a kútnál, ott aztán megbeszéltek mindent. Mária elmenekült, a vádló, gúnyos, tudom én, hogy mi a helyzet tekintetek elől, és Mária elment, mert egy elfogadó szeretetre éhes lány volt, és ezért látogatta meg Erzsébetet. Ő biztosan megért majd engem, és szükségünk van nekünk is ezekre az emberekre, Isten pedig ad nekünk ilyen embereket. Szükségünk van ilyen emberekre? Valójában Istenre van szükségünk. Amikor Mária meghallotta, mi történik vele, emlékeztek, ennyit mondott az angyalnak, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. De azért elszaladt Erzsébethez, és amikor a rokon szájából is hallja, hogy miért történt vele az, ami történt, akkor így ad hálát Istennek, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Ugyan miért? Mi történt azóta, hogy egy emberileg megmagyarázhatatlan módon egy lány, ő megfogant, és elszaladt Názáretből jó 200 kilométerre délre. Mi történt azóta? Ma mitől válhat örömtelivé a Krisztus születéséről szóló bejelentés? Ma minek örülünk mégis? Minek örülünk minden nehézség ellenére? Hiszen hallottuk, hiszen jól tudjuk mindnyájan a saját életünkből, végig gondoltuk, hogy nagyon sokan vannak, akiknek a karácsonyába, a készülődésbe már beleszól valamilyen fajta gyász, régi vagy új gyász. Beleszól a testi vagy lelki fájdalom. a kilátástalanság, az aggodalom, a bármi beleszól a karácsonyi ünneplésbe. Mária örömébe beleszóltak a tények, a szomszédok, a félelem, az Istentől kapott megfoghatatlan üzenet újdonságának az ijedelme. És mit csinált Mária? Keresett valakit, és megtalálta Istent. Kereste Erzsébetet, és Istennel találkozott, az Isten kijelentésével. Mária megtalálta az örömet, a bizonytalanságot, a félelmet kioltó örömöt. Úgy, mint az a kislány, aki a barátaival játszott a szép nagy házukban, ő ismerte a legjobban a házat nyilván, sokkal jobban, mint a meghívottak, és azt mondta, bújócskázzunk. Ő elbújt az egyik legrejtettebb gardrób szekrénybe, és amikor a többiek kiabálásából kiderült, hogy ő nyert, mert őt nem találta meg senki, akkor megpróbált előjönni, de beragadt a zár. Ott ült a sötétbe. Kétségbeesésében elkezdett kiabálni, az édesanyját rögtön meghallják a kiabáló gyereknek a hangját. Rögtön szaladt, sejtette is, hogy hol van, de ő sem tudta kinyitni a zárat. Akkor már nagyon kétségbe esett a kislány. És az édesanyja arra kérte, hogy most azonnal hívom a tűzoltókat, segíteni fognak, ki fognak engedni téged, de félek, anyu. Jó? Pici résen be tudta dugni az ujját az édesanyja, és azt mondta, hogy fogd meg az ujjamat, érítsd meg. A kislány megfogta, 15 perc múlva megjöttek a tűzoltók, és kiszabadították a kislányt, de akkor már nem félt, mert az édesanyja ujját fogta. Erről szól az advent, kedves testvérek. Megérinteni Istent addig is, ezen a földön, megérinteni addig, amíg Jézus újra vissza nem tér. Ő a tökéletes segítség, aki a magunk által kreált kis sötét zárkákból kiszabadít bennünket. Egészen biztosan megérkezik. Ő mondta, és a Szentlélek Isten ebben a reménységben tart bennünket. Miért? Mert boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Amen. A megkezdett 309-es számú dicséretünk 5. versének éneklésével válaszoljunk Isten igéjére, hogy mikor eljössz ítélni. Nincs másik? Harmadik. Így van, a harmadik versét énekeljük. A 309-es számú dicséret harmadik verse így kezdődik, világosítsd meg elménket. Imádsággal válaszoljunk Isten megszólítására, adventi öröm hírére. Bizony ott vagyunk a sötétben, Urunk, ott vagyunk, rázártuk magunkra a bűn ajtaját, és félünk. Azt hittük, hogy játék az egész, és kiderült, hogy csapda. Köszönjük Istenünk, hogy elküldted Jézust nekünk. Köszönjük azt, hogy ő felünk nyújtja kezét, megragadhatjuk a te jobbodat ő általa, mert a Szentlélek Isten erre felhatalmaz bennünket, és azt mondja, segítek. Már abban a pillanatban, amikor bekövetkezik a baj. Segíts meg bennünket, Istenünk, először abban, hogy ne zárjuk be a fülünket és a lelkünket a felkínált segítség előtt. Másodszor arra kérünk, Istenünk, hogy hadd könyörögjünk hozzád, hadd fogjunk meg téged, hadd kapaszkodjunk a hallott igékbe, az ige hirdetésekben meghallott örömhírre és bizonyosságokba. És arra kérünk harmadszor, Istenünk, hogy adj nekünk erőt és kitartást, hogy álhatatosan megmaradhassunk abban, amit mondtál nekünk. Mert boldog az, aki hitt, mert megtartotta azt, és bízott abban, amit az Úr mondott neki. Édes Istenünk, így imádkozunk a karácsonyi készülődésért, az egész országban, az egész világban. Így imádkozunk azokért, akik nem tudnak róla, hogy érkezik a segítség, és sötétben vannak. Hadd legyünk mi segítő társaink. Hadd legyünk mi a hang, ami bizonyítja és megerősíti a hírt, mint Erzsébet Máriának. Bizony, te vagy az, aki hordozod Istent. Mert mi vagyunk azok, te mondtad, a Szentlélek Isten temploma. Kérünk Istenünk, áld meg így bennünket, és különösképpen is fohászkodunk ma beteg testvéreinkért, akik várják, hogy gyógyítójuk légy. És imádkozunk Istenünk azokért, akik gyászolnak, és imádkozunk azokért, akik félnek, akik régi karácsonyokra emlékezve másként képzelték el az ideit. Imádkozunk Istenünk azokért a testvéreinkért, akiknek lehetőségük van a mai napon, hogy nemzetünknek a keleti ország részünkben, Kárpát-medencébe szakadt részeiben tovább élhessenek. Újítsd meg a szíveket, Istenünk, és add meg nekik az erőt, hogy éljenek a lehetőséggel, szavazzanak a magyarságra. Tartsd meg, Istenünk, ezt a nemzetet te előtted. Tartsd meg bennünket, bár tudjuk, hogy milyenek vagyunk, de te aképpen fogadsz el bennünket, egyenként és nemzetként, amilyenek vagyunk. És így kérünk, hogy vigyázz az egész világra. Krisztus nevében könyörgünk. Amen. Együtt mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és kérem a testvéreket, hogy hallgassák meg a hirdetéseket.